Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a János apostol első levelének első részében, az első és azt követő versekben, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, és amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk. És tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, ami az Atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük néktek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Kedves ige hallgató gyülekezet, tele vagyunk tervekkel, ambíciókkal, az új kezdés diákoknak, tanároknak. Vége van a nyárnak, ahol annyi sok szépet kaphatunk az Úrtól. A bajokban is velünk volt, szomorúságunkban is mellettünk állt. És most új erőre van szükségünk, hogy ezt az új utat, ami előttünk van, ezt szerinte való módon tudjuk végigjárni. Ebben pedig Isten igéje ad nekünk biztatást, bátorítást. Mondhatjuk azt is, hogy a gyülekezetünkben egy újabb missziói év veszi kezdetét, ilyenkor szeptemberben, aminek az elején rögtön egy ilyen missziói megmozdulásra is készülünk, hiszen következő vasárnap a Vekerle napok keretében mi is szeretnénk a református sátrat felállítani a Kóskároly téren, és oda hívogatunk mindenkit. Meg tele vagyunk elgondolásokkal a gyermekeinkkel kapcsolatban. A következő vasárnap ott a gyerek sátor, a református sátornál gyermekekkel is foglalkozunk, úgyhogy jöjjenek oda a szülők a gyermekekkel is. És velük az első gyermek istentiszteletet majd 19-én kezdjük. Úgyhogy akik most itt vagytok, nem lesz nagyon hosszú az istentisztelet. Talán megértetek belőle valamit, majd rögtön az első példát is biztosan értitek, és majd két vasárnap múlva a szokott rendben tartjuk a gyermekisten tiszteletet. Talán aki nem szállt repülőre, még annak is volt már hasonló élménye, vagy látományban része, amikor a felhők teljesen beborítják az égboltot, és egyszer csak, mintha egy rés támadna a felhő között, és a vakító világosság, a napnak a vakító fénye át ragyog azon a résen. A nagy szürkeségből egyszer csak világosság támad, de csak egy kis résen, mintha azt mondaná, hogy fönt egészen más. Mi itten idegesek vagyunk, nyugtalanok vagyunk, de fönn ragyog a nap. És valami ilyet olvastam most a bibliai részben is, amit János apostol ír az első levelében, hogy a üldözésekkel teli, meg bajokkal körülvett életében egyszer csak Isten világossága jelenik meg. Illetve egy különleges leírás, ezzel különleges szavak hangzanak el, amik a földi életünknek a bezártságából, vagy a mi földetünknek a lent valóságából, itt az idővel küszködésünk és annak korlátaink közül, mint egy rés támadna egy új valóságba. Egy olyan világban, ami több, mint amiben élünk. Ahol minden másképpen van, és onnan föntről valami titokzatos világnak a képei sejlenek, amiket még álmodni sem tudnánk, ezek felül vannak elképzeléseinken, képességeinken, természetünkön, amikor fölfele tekintünk, ahova János tekintett, ahonnan üzeneteket hallott, mondatokat, és azokat leírta. Nos, ez itt az első pár versnek a rövid összefoglalása. Ő éppen fogságban van, vagy legalábbis számüzetésben van, mert ezt a János, Jézus tanítványát a Patmos szigetére számüzték a hite miatt, és Isten ad neki egy lelki világosságot és egy lelki látást számára, mint egy kis rés támadna, és belát a mennybe, az Isten világába, és olyan dolgokat lát, amik csodálkozással töltik el, akkor írta a Jelenések könyvét is, és ezekről a valóságokról ír ebben a mostani levélben is. Istent látta valamilyen módon, lelki szemeivel, Isten világába látott bele, mert Isten valahogy megmutatta neki magát, és minthogyha az Atya mellett látna valaki mást is. Mint hogyha az Atya mellett ott lenne egy másik megkülönböztetett hipostázis, valami különleges valóság, ami emberi szavakkal szinte alig kifejezhető, hogy látja az Istent és a mellette, mintha ott állna valaki más is. És róla nem is tudja kezdetben mit mondjon, mert azt mondja először, hogy ami kezdetben volt, mintha valami lenne. Számunkra, önmagunk képességei szerint ez egy definiálhatatlan jelenség, amit ott lát az Atya mellett, ami lassan alakot formál, és kiderül róla, hogy nem mi, amit eddig nem tudott megfogalmazni, csak ott lát az Atya mellett, nem mi, hanem ki. Tehát valaki egy személyt látott az Atya mellett, aki kezdetben még csak mi volt számára, aztán egy személynek kiderült, hogy ez ige, ő, aki ott van az Atya közelében, a Logos, ahogy ezt mondja a Biblia, Istennek a bölcsessége, aki lejött hozzánk karácsonykor, és kiderült, hogy ő a Jézus Krisztus, ami megváltunk. Hát most már értjük talán, miért kezdtem ezzel a képpel, hogy a ködös, felhős világa beragyog a nap egy kis résen. Ugyanúgy az üldözésben, a fogság vagy a számkivetettségben levő Jánosnak Isten megjelenti önmagát és az ő fiát, a Jézus Krisztust. Nem új ez különben, nem új ez a Biblia szempontjából, mert az ezelőtti időszakban is, az ószövetségi időszakban is Isten emberi hasonlót láttak. Mózes, aki úgy beszélt az Istennel, mintha látta volna a láthatatlant, Mózes azt mondja, hogy elküldte hozzánk azt a titokzatos személyt, aki kísér bennünket az úton, és azt mondja róla, hogy azt őt úgy kell tisztelni, ami kísérőnket, aki az úton velünk van, mint magát az Jávét, az Atyát, és azt mondja, hogy nem szabad megbosszantani őt, nehogy megharagudjék. És maga az Isten mondja, hogy tiszteld őt, mert az én nevem van benne. Tehát Isten közelében, egészen közelében ott volt egy titokzatos személy, aki ugyanúgy kell tisztelni, mint az Atyát, akiről azt mondja az Isten, hogy az én nevem van benne. Ez egy különleges méltóságot jelent. Azonosságot jelent. Tehát a többiek is, más ószövetségi emberek és Isten emberei Ézsaiás is például látják Jézus Krisztus ott a mennyben ülni valami felmagasztaltatott széken, ugyanúgy az Ezékiel próféta is, meg a Dániel próféta is őt látta, és ez a csodálatos személy jött le hozzánk ide a földre, és itt lakozott közöttünk 33 esztendeig. Isten elküldte az ő fiát, a Jézus Krisztust, és János ebben a levelében így mondja ezt el. Hasonlóképpen, mint az evangéliumában is, hiszen hát tudjuk, hogy a János evangélium az azért különbözik a Máté, Márk és Lukástól annyiban, hogy más a megközelítése, más szempontokat hoz. De az is úgy kezdődik, hogy fönt kezdi való abban a hozzáférhetetlen, csodálatos világban, és azt mondja, az ége testé lett. Most a János levelet olvassuk napokon keresztül, és ebben is szeretnék a igolvasó testvéreknek segítséget adni, hogy kicsit jobban megértsük ezt a levelet, aminek ez állt a kezdete. Azonban érezzük, hogy ez nem elvont filozófia. Ez nem egy olyan tudomány, vagy akár spekuláció, ami a filozófusokat boldoggá teszi, és rendszereztetnek róla, és könyveket írhatnak erről a témáról, hanem ez egy személyes ügy. Tehát ez nem csak az ész számára van, ragyogó az isteni logikát megismerni, persze annak is megvan az útja, hogy hogyan lehet Isten logikájához eljutni. De sokkal több, ez nem egy logikai kérdés csupán ez, hanem az egész lényünket át kell, hogy ez egy személyes ügy. Egy személyes ügy. Tudni, hogy az, hogy lejött ez az isteni személy hozzánk, hogy áttörte a felhőt, és megszakította az eget, és ide lejött hozzánk, hogy megismeressük őt, ez nem általában az emberiségért volt, hanem úgy van ez, mint egy ének mondta, hogy értem szállt a földre le. Személyes szempontjai voltak Istennek. Tehát Isten azért küldte a Jézus Krisztust, és Jézus most is azért jön hozzánk, és azért keres bennünket, mert személyeket keres. Egy-egy ember, egy férfit, egy nőt, egy idős, egy fiatal, mindegy, gyermekeket. Isten szereti az embert, és ezért tesz valamit, ezért jön el hozzánk, hogy bennünket megsegítsen, és ezt maga János is átélte. Neki is a történetét elmondhatjuk, hogy hogyan lett a Jézus tanítványa, hogy hogyan találkozott az Úr Jézussal, hogy hallotta meg Jézus szavát. Tehát hozzá eljött személyesen ez a mennyből jövő világosság, mint ahogy az ének mondta, amit idéztem, hogy értem szállt a földre le, és így téged is szeret, kedves testvérem, te vagy az a személy, akit Isten kiválasztott, akinek terve van veled, akit ismer a nevedről, ezért mondja, hogy név szerint ismerlek téged, és hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak tégedet, az enyém vagy. Ez egy személyes ügy. Egy személyes szeretet, aminek a másik oldalai személyes, tehát nem csak az ő részéről való személyes felkeresésünk ez, hanem ezáltal az ember is aktivizálódik. Tehát az a személy, akit elér ez az isteni fény, vagy az isteni meglátogatás, az is elindul és tesz valamit. Annak is személyes ügyévé válik, személyes megtapasztalás lesz ő neki. De nem egy szubjektív életérzés, nem valamilyen pszichikus vizionálás, vagy ahogy most egyre divatosabb imaginárius képzeteknek a önmagának való kivetítése, hanem egy személyes megérintettség. Hogy belül megérint engem valahogy az Istennek a közelsége. Hogy az ember belül a lényének a legmélyén megragadja azt, hogy az Isten velem törődik, és terve van velem, ismer engemet, és hozzám jön. Így mondhatom, hogy ez egy személyes létünkbe levő, tehát egzisztenciális megérintettség, az Isten megérint engem. De ez egy olyan személyes megérintettség, aminek a valósága igazolta valami objektívben van. Tehát ez nem egy, mondhatjuk, egy ilyen személyes dolog, te így érzed, másik úgy érzi, mindenki mondhatja, vagy elképzelhet, hogy így van. Hanem ez egy olyan személyes megragadottság, ami mögött van valami olyan tárgyilagos, rajtam kívül levő biztos és csalhatatlan valóság, ami által biztos, hogy ami velem történik, ez nem valami beképzelés. Tehát egy kintről jövő, sőt föntről jövő, és egészen kintről és egészen föntről jövő isteni érintés az, ami az ember személyesen megérinti, amikor keresztjén lesz. Nem akarok sok idegen szót használni, de voltak éppen két nagy valóság van ebben a világban. Egyik a teremtett valóság, hogy Isten teremtett mindent. Láthatót, a láthatatlant, a láthatatlan világot is ő teremtette. De ez a teremtményeknek a világa. Ezen belül mozog az ember, a vallás, meg minden a hinduizmus, a buddhizmus, tehát mindenféle vallás ezen belül mozog az embernek a gondolkozásában, benne van az egy teremtett lény, ez egy egység. És ezen kívül van egy másik egység, ami az nem teremtett valóság, ahol az Isten van. És hogy egy személyes átélés mennyire biztos, megbízható is, érdemes rá építeni, az attól függ, hogy az én érintettségem egy teremtett világból jön, és onnan kapok egy impulzust, mondjuk egy vallástól, vagy valahonnan, vagy pedig ebből az zárt egységből kinyúlhatok, vagy illetve föntről az Isten, a teremtő Isten beleszól az én parányi kis semmilyen életembe, és megragad. Ha ez történik, akkor ez a személyes megragadottság, ez egy egészen biztos alapokon álló megragadottság. Amiről így beszél János, ebben a levelében szemeinkkel láttuk, hallottuk, szemléltük, kezünkkel illettük azt, ami az élet igéjétől jött mi hozzánk. És ebben egészen biztos volt, mert tudja, hogy Isten föntről lenyúlt hozzá, és ő érintette meg őt. És ebben különbözik a kereszténység minden más vallástól, hogy összes más vallás egy ilyen teremtett valóságon belül van, a teremtettség zárt világán belül, az immanens világon belül van. A keresztény hit pedig olyan, hogy az Isten a teremtő Isten bennem teremtett valami új, más, amit senki más nem tudott volna adni, mi csak a meglevőt ragozzuk és osztjuk, szorozzuk, de nem tudunk ebből kilépni. Isten pedig föntről megérinti a szívünket és a lelkünket, és új szívet és új lelket teremt bennünk. Na testvérek, ez ma is ugyanígy van. Ez nem valami elképzelés, nem valami képzelődés, hanem ez egy olyan átélés, amikor Isten beleszól a világunkba, rajtunk kívül levő valóságként megnyitja a mi személyes világunkat, a valóságos Isten belekerül a mi lényünkbe, és a hív ember elmondhatja, hogy az Isten lelke már az én lelkemmel együtt cselekszik. Ez megtapasztalható. Ma is látható, ma is elmondhatjuk, hogy láttuk, hallottuk, érzékeltük, szemléltük, tapintottuk. Érdekesek ezek a kifejezések. Az emberi észlelésnek, érzékelésnek a legkülönbözőbb mozzanatait is leírja. Hallottuk, láttuk, és utána azt mondja, szemléltük. Egy különbség van, hogy láttuk, az egyszer meglátom, de a szemlélem azt, hogy hosszasan nézek valamit, és belül azonosulhatok vele. Mert lehetőségem van, hogy hosszasan tanulmányozom és nézem azt. És ez ma is valóságra szemlélhető, az Istent ma is lehet így módon érinteni, hallani, érzékelni, illetni megilletődve. Megilletni. Mégpedig sok-sok ajándékában, azokban az áldásokban, amiket ad az övéinek, azokban a konkrét segítségekben, amikben Isten odafordult hozzánk, hogy vezette az életünket, a kapcsolatainkat. Ma is illethetjük, tapinthatjuk, csodálhatjuk, hallhatjuk és láthatjuk Istennek a munkáját, a gyógyulásokban, amiket adott nekünk, a külső segítségekben, a szabadulásokban, az ima meghallgatásokban, mind lehetőséget Isten ad Isten arra, hogy elmondjuk azt, amit János is elmondott, hogy amit mi láttunk, hallottunk, szemléltünk, éreztünk, azt hirdetjük néktek. És rögtön el is mondja miért, hogy nektek is, hogy nektek is. Kedves testvéreim, akik olvassátok most az én levelemet, gondolja János, vagy amit én most mondok, hirdetek, kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérem, aki hallgatod ezt, neked is közösséged legyen ezekkel a dolgokkal. Mert ezek megtapasztalhatók ma is, és szemlélhetők, úgy, mint János ezt elmondta. Lelkiképpen, és nem csak lelkiképpen, hanem annak a testi áttételeiben, fizikai áttételeiben, biológiai áttételeiben. Amikor Isten lelke a lelkemnek erőt ad, és én akkor már a saját pszichikus erőmmel is tudok valamit tenni, de úgy kezdődött, hogy Isten az a lelkemben adott erőt, és ez elindított, és utána a karomat is erősen meg tudtam emelni, vagy föl tudtam emelkedni a beteg ágyon. Édesapámnak a vezér igéje az Ézsaiás könyvéből így hangzott, hogy lesz ott út. Ezt az igét akkor kaptam, amikor 54-ben 5 gyermekkel elvesztette az állását, és a munkanélküli volt, nehéz körülményeket nevelte fel a gyermekeit, később 6 gyermeke volt, és egy kis füzetben vezette azt, hogy hogyan teljesült be ez az ige. Tudni, hogy lett ott. Tehát Isten nem hagyta őt magára, és a Rákosi érában, annak a végén, a kommunizmus világában, a forradalom napjaiban, utána a szörnyű visszarendeződés idejében, állástalanságban, belövés után, megrongált lakásban, hogyan lett valósággal az Istennek a szeretete kenyérben, mindennapi eledelben, ruházatban, tovább tanítatásban és mindenben. Tehát, ahogy ő ezt átélte, megtapasztalta, illette, szemlélte, mint egy bizonyság arra nézve, hogy ma is ez átélhető és tapasztalható, mert lesz ott út, hogyha neked van ebben hited és bizonyosságod, akkor Isten nem fog téged magadra hagyni, és most már talán jobban is értjük, hogy miért mondja olyan lelkesen János, ebben a levelében is újra kezdés, megint neki veselkedik ennek a témának, és újra mondja a következő versekben, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit megtapasztaltunk, azt hirdetjük ti nektek, mert ez valóságosan megtapasztalható. Az ember életében és bizonyára testvérek között is vannak olyanok, akik el tudják mondani, hogy megtapasztalták Istennek a segítségét a mindennapos életünkben, vagy visszatekintenek egy útszakaszra, egy nehéz helyzetre, hogy Isten valóban ott volt közel, egész közel hozzájuk, és lehetett ilyen módon hitáltal tapintani, illetni, hallani és látni. Persze mondhatjuk azt, hogy János azért különös helyzetben volt, hiszen kortárs volt. És amikor ő ezt mondja, hogy hallottuk, hát akkor azt jelenti, hogy ők valóban hallották, hogy Jézus nem volt a Földön, és János, és épp akkor élt. Tehát amikor Jézus Krisztus fölment a hegyre, és megnyitotta a száját, és azokat a bölcsességeket elmondta, a hegyi beszédet, hát János valóban hallotta, hát ő ott ült és hallgatta, vagy amikor a csónakban tanított Jézus, hát akkor János is hallotta ezeket a szavakat. Tehát, mint kortárs ezt hallotta, és hát ezek valóban nagy idők voltak, és egy megkülönböztetett helyzetben volt János. Azért ezt mi nagyon jól el tudjuk képzelni, hogy milyen nagy ajándék, hogy valaki pont akkor élt, amikor az Úr Jézus, és pont ott élt, és találkozhatott vele. Hát, mi magyar emberek arra gondolunk, hogy milyen jó lett volna Mátyás királlyal találkozni, vagy fogadott volna, vagy református emberek, Betlen Gábor, vagy első Rákoszi György, vagy Boránti Zsuzsannával találkozhattunk volna, hogy milyen nagy méltóság lett volna, mint ahogy egy angol puritának, óhajnak, Cromwell Oliverrel találkozhatta volna. Nekünk keresztényeknek pedig, hogyha hallottuk volna Jézus hitű szavát, hogy ott lehettünk volna, amikor a hegyi beszédet elmondotta, vagy hallottuk volna az ő csodálatos példázatait a saját szájából, milyen csodálatos lett volna, hát bizony így van, Jézus is mondta, hogy boldogok a szemek, amik látnak, és a fülek, amik hallanak, mert sok király, meg próféta akarta ezt látni és hallani, nem hallhatta, mert nem voltak kortársak. Tehát összegezve János kortárs volt, ezért valóban egy megkülönböztetett helyzetben volt, amiben mi nem vagyunk. De testvérek, ez még nem lett volna elegendő, hogy valaki kortárs. Mert sok kortársa volt az Úr Jézus Krisztusnak, aki mindezt nem tudta elmondani, amit János elmondott. Hát hányan hallották az ő tanítását, hányan laktak vele egy városkában, akik nemhogy nem értették meg, hanem még ellenséges indulattal voltak iránt. És amikor elmondta az atyától kapott kijelentéseit, akkor megbotránkoztak benne, és mindenféle rágalmakat szórtak rá. Tehát hiába volt ő kortárs, vagy lett volna kortárs, hogyha nem lett volna meg valami, amire szüksége volt minden kortársnak, tudnék az, hogy hívő kortárs kellett, hogy legyen, hogy valóban megértse azt, hogy kicsoda Jézus. Mert ha nem lett volna hívő kortárs, akkor abban a korban ért volna, de hit nélkül, akkor nem érzékelte volna ezeket. Mert akkor is voltak emberek, akik mellette éltek, és semmit nem tapasztaltak az ő csodálatos isteni lényéből. Ézsaiás használja ezt, hogy az ő kortársai közül ki gondolt arra, hogy ők csak úgy elmentek a legnagyobb mellett, szemük volt, de nem láttak, fülük volt, de nem hallottak, a szívük meg nem gondolta azt, hogy a történelem legnagyobb órái és esztendei ezek, hogy Isten fia íme nem van a Földön, hogy szabadítást szerezzen. Mert hiába volt az érzékszervek világa, és ma is hiába a látás, a hallás, tapintás, taglás, ízlelés, ezek nem képesek az Isten szeretetét megízlelni, a Krisztus jó illatát észrevenni, Pál mondja, hogy ti a Krisztus jó illata vagytok. Nem tudják kitapintani az Istent, pedig itt van mellettük. És eltelnek évek és évtizedek, és véget ér egy-egy földi élet. Az ember nem vett észre, hogy ott van Isten egész közel, hogy Krisztus egész közel van hozzá, nem tudta megilletni őt. És ez így volt Jézus idejében, és hiába volt valaki kortárs, hogyha hiányzott a hit, akkor elment a nagy valóság mellett, hiszen a hit képesít bennünket arra, hogy észrevegyük Jézust, hogy felfedezzük őt, A hit nyitja fel a mi képességeinket is, amik már másképpen működnek, magasabb vagy mélyebb, más töltetű, újféleképpen érzékelhető rendszerek nyílnak meg bennünk, amikor a Krisztussal kapcsolatba kerülünk. És ezt kínálja fel János a levelében. És ezt kínálja fel Krisztus mi nekünk most, ezen az Isten tiszteleten. Ezt a kapcsolatot él vele. Mert azt mondja János, hogy amit láttunk, hallottunk, tapintattunk, érintettünk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen mi velünk, mint hogy közösségünk van az Atyával és az a Fiával, Jézus Krisztussal. Ennek a görög szava a koinónia, egy közösség. Egy különleges közösség, kapcsolat, amivel be lehet lépni, hit által. Az Isten által ajándékozott hit által az ember beléphet ebbe a kapcsolatba, hogy ti is kapcsolatba kerüljetek ő vele, hogy közösségetek legyen ő vele. Nos hát hogyan kerülhetek bele ebbe a kapcsolatba, hogy ez számomra is valóság legyen? Úgy, hogy a sötétségnek bennem levő részeivel szembeszállok. És ez egy váratlan fordulat, erre talán nem számított volna a levél olvasója sem, és mi sem, és talán nem is tudok hirtelen mit kezdeni, ez egy új fejezetrész mondhatom, de összekapcsolódik a kettő. Úgy kerülhetek kapcsolatba Istennel, aki világosság, és nincs benne semmi sötétség, hogy a sötétség bennem levő részeivel szembeszállok. És hogy mi az a sötétség, aminek a részei bennünk vannak, vagy amik bennünket meghatároznak, ami lelki alkotó elemeink minden részét meghatározzák, hogy mi az, az, hogy talán etikumnak tűnik, tehát most elkölcstanra számítunk, hogy ezt ne tegyük, azt ne tegyük, meg amazt se tegyük, de több ez, mint egy-egy cselekedet. Amikor a sötétségre kell nemet mondani, akkor valamilyen lelkiségre, valami spiritualitásra kell nemet mondani, ami bennünk van. Ami lelki alkotó részeinket hatja át, átította teljesen valamiféle lelkiséggel összefüggő dolog ez, amiből aztán származnak a életviteli dolgok, szokásai, berendezkedések, a stílusunk, cselekedeteink. Hazudok a főnökömnek, hazudok a feleségemnek, hazudok a gyermekemnek, hazudtam a szüleimnek, és ennek következményei vannak. Megkívántam azt, ami nem az enyém, hanem a másé, pedig Isten világosan mondta, hogy ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Ne kívántott a fele barátod feleségét, házát, se semmit, amit a fele barátodé. Emögött, a kívánság mögött egy spiritualitás van. Ez a sötétség. Erre kell nemet mondani. Tudni, hogy Isten világosság. És nincs benne semmi, de semmi sötétség. És amit kapcsolatba akarunk kerülni ő vele, és a bennünk levő sötétséget megtűrjük, sőt azt mondjuk, hogy nincs bennünk semmi sötétség. A másikban van sötétség. Azokban rossz emberekben. Akkor képtelenség az Istennel kapcsolatba lépnünk. És el is mondja ennek a módját, hogyha azt mondod, hogy nincs benned bűn, akkor magadat csapod be, sőt, mivel Isten elmondja azt, hogy az ember bűnös, és a bűn mindenre kihatott, Ha azt mondod, nincs benned, míg az Isten hazudjá teszed, akkor az Isten nem jól tudja. Isten becsapott téged. Azt mondja, bűnös vagy, pedig nem is vagy bűnös. És ezzel kizárod magadat ezzel a logikával. Annak a csodálatos lehetőségnek a világából, hogy te valahol is az élő Istennel kapcsolatba kerülj. Én pedig, mondja János, azért mondom mindezt, hogy kapcsolatba kerüljetek ő vele. De ővel, aki viszont világosság, és nincs benne semmi sötétség, és én tudom, mi a módja annak, hogy ővel a kapcsolatba kerülj, hogy ez a csodálatos tapasztalati világ is megnyíljon számodra. Az, hogy elmondod azt, hogy igenis van benned sötétség. Van benned sötétség, és megneveled, Uram, ez a sötétség benned. És én ezért szeretnék kijönni. De nem tudok. De itt működik a szabadítás, az, hogy ha megvallod, ha elmondod ő neki és kéred, akkor ő hű és igaz, és megtisztít téged minden hamisságtól. És itt hangzik ez a csodálatos égelő aranymondás, hogy Jézus Krisztusnak a vére megtisztít bennünket minden bűntől. Vagyis azért halt meg a kereszten, hogy bennünket a bűn ígézetéből is kiemeljen. A sötétség hatalmából is átvigyen az ő nagyszerű országába, az ő világosságába. Igen, lehet Istennel kapcsolatba lépni ilyen módon. Úgyhogy nemet mondok a bennem levő sötétség darabjaira, részeire, spiritualitására, magára a bűnre. De leginkább úgy lehet kapcsolatba kerülni Istennel, hogy nem is a bennem levő sötétséget ismerem meg, hanem a Krisztus világosságát ismerem meg. Mert ahhoz kell tudni, hogy mi a világosság, hogy észrevegyem, hogy hol van a sötét. Tehát, ha megismerem az Istennek a világosságát, őt magát, akkor egyszer csak a kontúrok megjelennek, és tudom, mi az, amire nemet kell mondani. Na, addig meg azt se tudom, azt mondom, hogy nincs bennem bűn. Nincs bennem sötétség. Addig ezt fogom mondani, amíg meg nem látok az ő világosságát, és az ő fényénél nem kezdtem el szemlélni az életemet. Ha ez megtörténik, akkor igen, akkor már nagy változás lesz. De akkor már kezdek bekerülni abba a közösségbe, és azoknak a testvéreknek a közösségébe, akik ugyanezt az utat próbálják járni. Nos, az Isten fényét meg úgy ismerjük meg, hogy ezt igét olvassuk. És erről beszélek, az igéről beszélek, és nekem az igével a Bibliában, az Isten gondolataival kapcsolatban kérdéseim vannak, és ezeket hol tudnám jobban megbeszélni, mint azokkal, akik szeretik őt. Nem ateista filozófusokkal fogom megbeszélni az én spirituális lelki problémáimat, hanem azokkal, akiknél ott van Isten beszéde, akik értik. Ezért szükséges az, hogy ennél a világossággal keressük az életünk megoldását, ne csak ott fogjuk megtalálni. Ezért kitartással kell nekünk ezen az úton járni. Nem olyan ez, mint egy varelin, amit bedobok, mert fáj a fejem, hanem rendesen kell kezelni az embernek magát, hogy meggyógyuljon. Hogy az Isten igényének a hatása alatt legyen, és folyamatosan legyen, és akkor nem megy ám ez egyről kettőre, máról hónapra, de az ember visszanéz egy idő múlva, azt mondja, hogy honnan hozott ki engem az Isten? És mi mindent elvégzett már, mennyi adott én nekem? Mert az ő világosságánál szemlélem az életemet. Mint ahogy egy történetet hallottam össze a rádióban, már nagyon későn, éjszaka, egy ember nagyon gyanúsan viselkedett a város egyik helyén, egy lámpaoszlop mellett. És oda ment hozzá a rendőr, hogy maga mit csinál itt. Mondta, hogy elvesztettem a kulcsomat, és azt keresem. És miért itt keresi? Hát itt van világosság. Reménység szerint ott is volt a kulcs, tehát jó helyen is kereste, de az egyszer biztos, hogyha a világosságnál keressük a életünknek a dolgait, ott meg fogjuk találni, amit elvesztettünk. Elvesztettük a tisztaságunkat, Elvesztettük talán igaz mondásunkat, elvesztettük talán önmagunkban is a becsületünket, szégyenkezünk és bánkódunk, elvesztettük a hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat, és most az ő világosságánál megtalálhatjuk ezeket. És mindez azért mondja János, és azért mondja a Szentlélek mi nekünk, hogy közösségünk legyen ő vele, Jézus Krisztussal, és az ő gyülekezetével. Amen.